Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Géci Gábor, aki a Civil Rádió közelmúltban elhangzott műsoraiból, ez alkalommal a következő két műsort ajánlja a kedves hallgatóknak. Elsőként a Kapocs Ifjúság Segítő Magazin kedden este elhangzott műsorát ismételjük meg, amelyben Szabó András, a műsor szerkesztője, Veszélyben a gyermekvédelem címmel Takács Imrével, a Magyar Család Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete elnökével beszélgetett. Mindezt követően a második órában a csütörtökönként hallgatható Végtelen című műsorban Görög Mária, a műsor szerkesztője, szülés oxitocin nélkül címmel dr. Szoromi András szülés nőgyógyásszal 2025-ben megjelent könyve kapcsán beszélgettek. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Veszélyben a gyermekvédelem. A Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete vezetőjével Takács Imrével fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok.
Először vagy itt nálunk?
Igen, illetve még a Civil Rádió, amikor még a Corvin téren talán volt valamikor nagyon régen. Igen. Az őskorban ott voltam egyszer.
Értem. Hát amiért hívtalak, az nem egy könnyű téma, és mielőtt belecsapnánk, egy kicsit azért mondjál magadról valamennyit, mert szerintem a hallgatók akkor tudnak rólad kicsit többet, hogyha, mert nem látnak a tévében, hogyha elmondasz magadról valamit, mit lehet rólad tudni?
Talán a legfontosabb, hogy azt gondolom, hogy ma már én vagyok a legöregebb szociális munkás Magyarországon, aki 1985-86-ban kezdtem el a szociális munkát végezni. Uh-huh. Kikoptak azok a kollégáink, akik velem egy időben voltak, vagy elmentek más területre, úgyhogy van egy áttekintési lehetőségem, hogy hogyan alakult mondjuk 85-86-tól a napjainkig a családok, gyermekek helyzete számukra biztosít a szolgáltatások. És egy ilyen intézményben dolgozom, ahol gyermekek, családoknak a problémáit segítünk megoldani.
Tehát gyakorlatilag ma is találkozhattál családdal, meg múlt héten is, meg jövő héten is.
Ma is, tegnap is költöztettem is egy családot, úgyhogy elég sok minden volt már ezen a héten.
Hát szerintem egy olyan kérdésről kezdünk beszélni, adtatok egy közleményt egy pár héttel ezelőtt, ami arról szól, hogy veszélyben a gyermekvédelem. Az egyesületet egy ilyen nagyon drámai hangvételű és meglehetősen sok súlyos adatot egymás után felsoroló, hogy tetszik, állításokat mondott arról a helyzetről, ami szerint ti nagyon rossz helyzetben látjátok a saját szakmátokat, a pályát, a gyermekvédelmet egészében. Tulajdonképpen, amikor egy ilyet összeszed, inkább összeír egy ilyen fajta egyesület, azért az rengeteg tapasztalat összegyűlését jelenti.
Igen, hát ezek már egy évtizedes tapasztalatok, amik már oly mértékben felerősítettek már, mint a tapasztalatból eredő általunk meglátott problémák, hogy úgy gondoltuk, hogy a nyilvánosság elé kell lépni, hogy a társadalom is vegye a maga súlyán ezt a problémakört, ami kialakult a gyermekvédelemben.
Egyszer, amikor erről beszélgettem valakivel az elmúlt hetekben, azt mondta valaki, hogy miért kellett eddig várni? Hát ez nem spontán alakul a dolog, nem pillanatok alatt valószínű, ez egy hosszú-hosszú időnek el kellett telnie.
Mi azért mindig próbálkoztunk, a mi egyesületünk, a Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesület 1990-ben alakult, az már elég régen volt, és attól az időtől kezdve napjainkig folyamatosan próbáljuk azért magunk lehetőséget kihasználva tájékoztatni a minisztériumot, illetve hát most már államtitkárságot, ez folyamatosan a törvényi módosító javaslatokat, jogszabályi változásokat véleményezzük, de a kezdetén egy nagyon intenzív együtt gondolkodás volt a tárcával 1990 körül, amikor a szociális törvény létrehozása volt, illetve 97 elején, amikor a gyermekvédelmi törvény kialakítása volt, együtt gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne azt a gyermekvédelmet, amelyek a korábbiakban egy hatósági intézkedésen alapult, egy szolgáltatás központúvá alakítani, és ebből lett aztán a gyermekvédelmi törvény, amelynek
1997-ben jött létre, igen, tulajdonképpen csak a hallgatóknak mondom. De igazából ugye most itt nem akarok tulajdonképpen még nyúzni, talán inkább kezdjük azt, hogy nagyjából érjük le a helyzetet magát a gyermekvédelmet, hogy ez micsoda, mert tulajdonképpen a gyermekvédelemről mindenki mindenféle dolgot beszél, de igazából, hogy ez hogy jelentkezik a családok, a gyerekek minden nap életében, mi ez az intézmény, egy pár dolgot azért lehet mondani, igen, hogy ennek mi igazából a fő feladat, a funkciója, hogy működik, egy kicsit talán, mert a hallgatók keveset tudnak róla.
Igen, keveset tudnak, talán azok többet, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek egy gyermekvédő szolgálattal. Uh-huh. Tulajdonképpen lehet mondani, hogy a gyermekvédelemnek ez a kulcskérdése a gyermekvédő szolgálat, hiszen ott kezdődnek a gyermekvédelmi ügyek, hogy így fogalmazzak. Uh-huh. A gyermekvédő szolgálatnál jelennek meg, ha bármelyik gyerekkel valamilyen típusú probléma van. De ennél a feladat sokkal szélesebb körül lenne, hogyha ezt tudnák csinálni megfelelően volna, hogy eszközük meg személyi kapacitásukra, hiszen az egyik legfontosabb feladatuk talán a gyermek családban történő nevelésének az elősegítése, ezt mi primér prevenciónak hívjuk, tehát uh-huh, az, hogy ne is alakuljanak ki, továbbra is működőképesek maradjanak a családok, itt számtalan szolgáltatás kell, vagy kellene biztosítani, a szabadidős programok, a gyerekek számára különböző csoportfoglalkozások, készségfejlesztések, információk a családoknak, tanácsadások, ügyintézések segítése, hogy ne is alakuljanak ki gyermekvédelmi problémák a családban. Ez volna talán a legfontosabb része. Ma erre jut sajnos a legkevesebb idő, hiszen a veszélyeztettség megelőzése és megszüntetése, ez az, ami ma már a gyermekvédelmi szolgálatoknak dominál, vagyis az, hogy amikor már van veszélyeztettség, valamilyen módon kialakult a családban, magyarul bővebben fogunk gondolom beszélni, annak a megszüntetése, megelőzése vagy kezelése, hogy egy gyermek sem nőjön fel lehetőleg olyan körülmények között, amely számára ártalmas környezet.
Úgy szól, azt hiszem a törvény, hogy a gyermekek érdeke mindenek felett, tehát azt kellene érvényesíteni. De hogy ez a veszélytettséget, honnan tudjátok, hogy a gyerek veszélyben van?
Hát a gyermekvédelmi szolgálattal kapcsolatba kerülni bármilyen módon bárkinek lehet, tehát aki úgy gondolja, hogy a gyermek nevelésre gondjai vannak, mert nem tudja kontrollálni a gyermek viselkedését, iskolába jelezték, hogy rosszalkodik a gyerek, vagy romlott a tanulmányi eredmény, és a szülő tanástalan, akkor bemet egy gyermekvédő szolgálathoz, és ott a szakemberek azok elmondják, hogy mit lehet tenni, milyen megoldások vannak, illetve javasolhat különböző ellátásokat, például nevelési tanácsadó, fejlesztő pedagógia, logopédia.
Ez kockázatos, amit mondasz, mert hogyha ilyen belegondolok abba, én nekem bajon a szomszédom gyerekével, akkor bemegyek, és egyszerűen felnyomom, fogalmazzuk ki, így a gyermekvédő szolgálatnál beárulom, és akkor itten történik vele az eljárás.
Ez nem teljesen így van. A szomszéd gyermek, ha a szomszédnak van probléma a másik család gyermekével, akkor az eset, remélem, hogy nem akkor jelez, amikor a gyermekkel van probléma, hanem amikor a gyermek veszélyeztetve van. Uh-huh. Mert sajnos a jelzőházat egyes tagjai sokszor akkor jeleznek, ha őnek van probléma a gyerekkel, nem ha azt látják, a gyereknek van probléma. Tehát, hogyha ilyen típusú bejelentés érkezik, akkor ha ezt megfelelően tudják kezelni a gyermeki szolgálatok, nyilván megpróbálják, ha van olyan súlya neki, hogy avval foglalkozni kell, akkor nyilván megkeresik a családot, és ezt szembesítik be. De a lényeg az volna, hogy a szomszéd akkor jelezzen, hogy úgy látja, hogy a gyerek este 10 órakor még az utcán rohangál, és ez a gyerek mondjuk 6 éves, vagy a 3 éves gyereket otthon hagyta, mondjuk az anyukája is otthon üvölt, mert elment éppen bevásárolni, vagy a gyereket verik, vagy erőszakolják. Ha ilyen esetekben tesznek bejelentést, ez volna a legfontosabb, hogyha uh-huh, akkor jeleznek, ha valóban azt látják, hogy az a gyermek súlyosan el van hanyagolva, bántalmazzák, rosszul bánnak vele, hajánál fogva vonszolja az utcán, lehetne sorolni azokat a példákat, amiket gyakran tapasztalunk, és vagy az apuka alkoholos állapotban megy, és naponta zaklatja a gyereket, a feleségét bántja, és a gyerekre is nyilván ez negatív hatása van. Ha ilyen bejelentések érkeznek, ezek azok, amelyek igazából egy komoly szakmai kihívást jelentenek.
Uh-huh. Tehát nyilván minden bejelentést meg kell vizsgálni.
Ennek. Így van.
Ez azt jelenti, tehát azt jelenti ilyen szempontból, hogy mégiscsak előáll az a dolog, hogy a szomszéddal elkezdenek foglalkozni emberek, akik a gyermekvédelmi szolgálatnál. Nyilván ez egy rettentő dolog, de azért rakjuk meg ezt, hogy mik az igazából azok a konkrét veszélyek, a jellemző veszélyek, akkor úgy is lehetne mondani, 2015 magasában, mert nyilván 97-ben létrejött a törvény, az valószínű, hogy egy bizonyos veszélyek összefüggésében próbálta az eszközöket összerakni, de ma ilyen veszélyek vannak ma? Mik veszélyeztetik a mai fiatalokat?
Hát uh-huh, a mai világban, mai világ köszönő viszonyban nincs avval, ami 1997-ben volt. 97-től mai napig annyira leromlott a helyzet, hogy az a törvény, azok a szolgáltatási blokkok, azok az eszközök, amik rendelkezésre állnak, már egy töredékére sem elegek arra, amik 1997-ben 97-ben még jók voltak. Ennek elejére nem történt a rendszerben semmi olyan lényeges változás, ami elősegíteni a problémák megoldását, hogy mik azok a tényezők.
Mik a veszélyek maguk?
A legnagyobb veszély az mára a szegénység és ennek a következménye váltak. Vagyis az, hogy a szegénységnek a családokra gyakorolt mentális hatása következtében a gyermekek nevelése, szocializációja, gondozása, ez lényegesen háttérbe szorult.
Lassítsuk egy kicsit, azt mondom, hogy hogyan torzítja a szegénység a gyerekek helyzetét egy családon belül. Azért egy kicsit beszélünk erről, mert szerintem a hallgatók erről nem mindenkinek van egy képe, hogy látod te?
Ez talán a mai napjainknak a legnagyobb kihívása, hiszen ma kiszámoltuk, hogy egy minimálbéren dolgozó, aktív család, ahol anyuka mondjuk gyesen van két gyerekkel, legalább a havi jövedelmükből legalább 50 000 forint hiányzik ahhoz, hogy tisztességesen tudják nevelni a gyereket, tehát hogy ma Magyarországon munkabérben nem lehet megélni. Ez egy nagyon nagy probléma. És ennek a hatásait ma érezzük igazán, ez az elszegényedés, és a szegényeknél, a szegény kultúrának a kialakulása, amiről ha lesz lehetősége, néhány gondolatot majd mondanék, ennek a negatív lelki következménye, hiszen azok a családok, akik már a holnapra élnek, ott a család összes energiára arra megy el, hogy a mát valahogy túlélj. Állandó feszültségben élnek, hiszen a hiány az egy folyamatos feszültséget rejt. Folyamatos stresszben élnek, és ennek az a következménye, hogy a gyermek nevelése háttérbe szorul. Igazából kevésbé nevelődnek a gyerekek, hogy fölnőnek valahol a család mellett, nincs idejük, nincs türelmük, nincs eszközük, nincs lehetőség, hogy odafigyelnek az iskoláztatásra, óvodáztatásra, stb. És csak akkor derül, hogy probléma van a gyerekkel, amikor már jelzi az iskola, hogy már enyezgatatlan hiányzás, anyezgatlan hiányzás, illetve hogy az utcán találták a gyereket, drogozott, stb. Mert hogy a szülők nem azért, mert ők rosszak, hanem azért, mert most gyűrűzik be ennek a szegénységnek a mentális lelki hatásai. Látjuk a szorongásos megbetegedéseket, a családon belüli erőszakot, naponta ölik egymást szó szerint a családtagok, vagy a szülő a gyerekekkel, kiterjesztett öngyilkosságok. Mivel hogy ezek az emberek a társadalom által kitűzött célokat nem tudják elérni. Nem tudnak, nem hogy azon a szinten élni, amit a média sugal, hanem azon a minimális szinten, ami egy normál megélhetés biztos, azt nem tudják biztosítani, és ennek a lelki hatásai jelenkeznek a gyermekeknél, jelenkeznek úgy, hogy elhanyagolják őket, nyilván nincs annyi energiájuk rájuk figyelni, nem tudják úgy táplálni őket, nem tudják úgy öltöztetni őket, lehetne sorolni, amelynek aztán majd iskolában meg a különböző helyeken.
Nehéz gondolatmenetet mondasz, mert azt mondod, hogy tulajdonképpen a szegénységből szükségszerűen következnek ezek a fajta normálistól eltérő, úgy tetszik, devianciák. Ez egy elég nehéz állítás.
Ez még nem nevezni, lehet szélsőséges az is, hiszen...
Egy kemény állítás azért, ha ezt mondod, mert ugye ebből szükségszerűen minden családra következően jönnek a, úgy tetszik, a gyerek hatására, gyerekértékére.
Ez már Merton meg Durkheim leírta erről jó régen, tehát ebben olyan nagy csoda nincs, mert ezt most érezzük meg a szakmában mi, amit annak idején a tankönyvben megtanultunk. Ez most látszik nagyon erőteljesen, hogy most tanára ért be, idézőjelbe ért be, gyűrözött be ennek a negatív hatása, hogy az embereknek egy nagyon jelentős része nem tudja elérni azokat a célokat, amiket szeretnél, illetve amit a társadalom sugall, ezért ez az óriási feszültség, ami ez okoz, ez levezetőzési utat, és mi a levezetőzési deviancia szélsőséges esetben, ugye öngyilkosságtól kezdve, stb. De enyhébb esetben pedig a szegény kultúrának a kialakulás, tartósulása, ami azt jelenti, hogy elfogadják ezt a félperifériás létet, ezek a családok, akik ilyen kultúrával nevelkednek, bizonytalanok, önmagukban önértékelésük rendkívül alacsony, a családi körülményeik, a lakáshelyzetük egyre rosszabb, egyre lejjebb csúsznak, egyre mélyebb csúsznak, vele jár a munkanélküliség ennek a különböző negatív hatásaival, és egyre lejjebb csúsznak ezek a családok, és igazából ilyenkor már, ha ilyen helyzet van, nagyon nehéz egy megoldást találni a gyerekek számára. Got the orange and you got the green. Coming up from the underground. The fire water is down, if you know what I mean. Coming up from the underground. Well, you can shut us up, but you can't shut us down. 'Cause we're coming up from the underground. You can chop down a tree, but you can't kill the seed. Coming up from the underground.
few Molotov cocktails are all that we need. You can lock us up, but you can't lock us down. Coming up from the underground. And here we come again. Here we come again. We use motorbike helmets to cover our heads. Logging are already dead. You can beat us up, but you can't beat us down. We're coming up from the underground. And here we gonna get back up when you knock us down. We're coming up from the underground. Hey!
A Kapos Ifjúság Segítő magazinban Veszélyben a gyermekvédelem címmel Takács Imrével kezdtünk el beszélgetni, ő a Magyar Családsegítés Gyermekvédelmi Szolgálatok Országos Egyesülete elnöke, így a pontos, és elkezdték nagyjából összerakni a helyzetet, ami veszélyben van, mégpedig a gyermekvédelem sokszorosan nagyobb és nehezebb összefüggések között kell, hogy dolgozzon, mint annak idején, mikor a törvény létrejött 1997, és Imre azt kezdte itt összerakni, hogy az egyik fontos és meghatározó veszély maga a szegénység, ami tulajdonképpen a családokra, a gyerekek felnőtté válására, egyszerűen a fejlődésére maradandó erős hatással vannak, amivel meg kell küzdeni, és azt kezdtük, így kezdtük sorolni tulajdonképpen a ma veszélyeit a gyerekekkel kapcsolatosan. Van-e a szegénységen túl még, meg mondtál még egy fontos mozzanatot, hogy igen erőteljes ezekben a családokban a feszültség maga, és a személyiség torzító hatásként nagyon sok olyan magatartásra, viselkedésre készteti az embereket a helyzet, ami pont a szegénységgel magyarázható. De van még ennek a veszélynek, ami a gyerekekre, ahogy tetszik, nehezül, egyéb elemei is.
Igen, de a veszélyeknek a nagy része mind a szegénységhez valamilyen módon köthető. Értem. Persze vannak, amelyek nem, mert vannak gazdag családok, és a gyerek bántalmazása előfordul, meg pszichés elhanyagolása. Sok látszólag jól működő épp családban is a gyermekek szocializációja nem jól működik, vagy a felnőtt családok egymás pszichés védelme sem jól működik. Tehát még a látszólag egyben lévő családoknál is rengeteg probléma van, de a döntő többsége a gyermekek problémák az mind a szegénységből adódik. Igaz, a gyermekvédelmi törvény szerint gyermeket nem lehet kiemelni családjából, elvinni nevelőszülőhöz gyermekotthonba, ha pusztán anyagi problémák vannak, de ezek pusztán anyagi problémák igazából olyanok nincsenek, mert azok általában, nem általában, hanem törvény szerint együtt járnak más problémával is. Ma ez a legjelentősebb családból való kiemelő tényező, a szegénység és az ekkor csoportosuló problémák. Persze aztán ehhez kapcsolódik az elhanyagolás, ami másik ilyen rendkívül fontos, ami szintén is a elsőben a szegénységből adódik.
A de nagyon... nem csak a szegénységből, pont azt mondtad, hogy ez más társadalmi rétegre legalább annyira tud jellemző lenni, ha gyerekek nem.
De onnan nem visznek el gyereket.
Az más kérdés, hogy én most a veszélyforrásról beszélünk, az, hogy milyen intézkedés veszik körül ezt a dolgot, ez egy külön mese.
Meg hogy ki, melyik családok jutnak el a gyermekei szolgálathoz, hogy a magas presztízsű családok milyen nem lesznek kliensek, még akkor is, ha van ott egy bántalmazó gyerek, a gyermekei szolgálatnál ez is megérne egy
külön mese,
igen, valószínűleg egy beszélgetés, mert hogy azok nem kerülnek a gyermekei szolgálatok kapcsolatban, legfőbb ügyvédjét küldi el, vagy be se tudunk jutni családlátogatásra, mert biztonságról be se enged abba a házba, ahol a családban. Ez egy teljesen más típusú probléma.
De ez az érdemi veszélyforrás attól függetlenül, csak azért igen, is szeretem ezt a dimenziót hozni, mert nem csak társadalmi státuszhoz köthető a gyermekvédelmi problémák jelentős része, nyilván a legdominánsabb ezen a szinten a szegény rétegekben jelentkező úgy teszik többletfeszültség, de itt a szocializáció...
A középosztálynál pedig ott a gyermek elhanyagolás, amelyik intenzíven jelentkezik, hiszen például, hogy megtartsa a középosztályi státuszát, a szülők többletmunkát vállal, tudjuk, hogy reggeltől estig dolgoznak, menedzserek is nagyon sokat dolgoznak, és nincs idejük odafigyelni a gyerekeknek, nem kapják meg azt az érzelmi biztonságot. Az érzelmi szükségletük nem elég élő ki, de lehet, hogy még érzelmileg bántalmazva is vannak esetleg, hogyha nem figyelnek oda rá, vagy elutasítják őket, stb. És ezekben az esetekben viszont olyan jellegű problémák adódnak, mint például a droghasználat. A társadalomból való kiilleszkedés, tehát olyan perifériára, olyan társaságokhoz való kötődés, amelyik ugye nem teljesen legális működési módokat gyakorolnak, illetve deviancia köré csoportosíthatóak, ez jellemző, esetleg még a kisebb bűncselekményeket is ide lehetne sorolni, amikor vannak, hogy ittasan vezet a fiatal apuk a kocsiját elviszi, stb. De ezek nem annyira jellemzőek, hanem másik típusú problémák voltak. Illetve a bántalmazás, ami szintén nagy rész következménye, de nem teljesen, szintén a szegénységből adódó kultúrának a következménye is, de a feszültség meg a stressz, amik a családokban vannak, a feldolgozatlan feszültsége, és van még egy nagy problématerület, a kapcsolattartás. Amikor a szülők külön mennek, és hogy ki nevelje a gyereket, kinél legyen a szülő felügyeleti jog, illetve a láthatás a másik fél, hogyan láthatja a gyereket, a szülők egymás közötti indulataikat gyakran a gyermeken próbálják levezetni, és ez egyre nagyobb probléma, hiszen itt félmilliós nagyságrendről van szó, akik egyedül nevelik a gyerekeket, tehát és ez egyre intenzívebb problémát jelent a
igen, tehát visszahatva a család nem annyira kerek és nem annyira épp, mint amennyire szeretné bárki is, és ennek a következménye megint csak a gyerekeken csattan, mint mondtad. Ha? Azért is kérdezem ezt, hogy mi a veszélyforrás, mert ebben az értelme felt, kérdezem, hogy veszélyforrás maga az intézményrendszer állapota, a gyermekvédelmi intézmény állapota, mert ugye nyilván azért alapvetően arra született, és arra azért hozta létre a törvényhozó, eszközökkel azért látta, annak idején még talán jobb eszközökkel, mint most, hogy válaszolni tudjon, vagy segítsen válaszolni ezekben a helyzetekben, a gyerekeket veszélyeztető helyzetekre, azt megelőzze, és tegyen olyanokat, amitől a változás, az őt kívánatos változás alakuljon.
Ez nagyon jó volna, de sajnos azt látjuk, hogy amikor egy gyereket már kiemelnek a családból, az már nagyon késő, hogy így fogalmazzak, mert ugye ameddig lehet, a gyermekszolgálat próbálja gondozással, védelembe vétellel a családban tartani, próbálja megoldani a helyzet, és ha ez nem sikerült, akkor már annyira rossz a helyzet, hogy akkor muszáj gyereket kiemelni a családból, és bekerül egy szakellátásba, jobb esetben nevelőszülőhöz, de vannak gyerekek, akik nem tudnak nevelőszülőhöz, például intézetbe kerülnek, és hát voltam olyan intézetben, ahol egész intézetben egy gyerek sem volt, mindegyik szökésbe volt. Az összes gyerek. Tehát el lehet képzelni, hogy azok a magatartási problémás szerhasználó, droghasználó gyerekek, akik ráadásul még szíves problémákkal is küzdenek, bekerülnek egy intézetbe, és vannak 12-en egy csoportba, igaz, ez már kis csoport, akkor ebből a képes, de még akkor is el lehet képzelni, hogy milyen segítő munka kellene ahhoz, hogy velük valamilyen eredményt tudjanak elérni. Hát nem nagyon tudom mai rendszerről eredményt elérni.
Ugye csak a hallgatóknak mondom, van egy intézmény, amelyik gyakorlatilag 2-3 olyan funkcióval rendelkezik, amik az egyike még hatósági, hogy tudsz intézkedni lehet a gyerekek kiemelésével kapcsolatosan, a másik része pedig úgy tetszik szakmai, ami azt jelenti, hogy lehet a gyerekeknek segíteni, a családnak segíteni, nevelési, vagy olyan fajta módszereket átadni, vagy abban az akadályok felszámolásában, a konfliktusok kezelésében segítséget adni, ami a családban próbálja rendezni a konfliktusokat, a gyerekek és a személyes környezetükben. És te egyből a kiemelésről beszéltél, és az érdekes, mert akárkivel beszélgetek én, majdnem minden olyan család, vagy minden gyerekes környezet, az mindig attól fél, hogy elveszik tőle a gyereket. A kiemelés az egy fenyegető tényező a gyermek. szemben.
Így van. Uh-huh. Ez a legsősabb uh-huh. fenyegetettség, ami a családban előfordul, ezért a családok által is menekülnek arról a uh-huh. helyről, ahol őket így megfenyegették, és ott tovább költöznek egy kitelepülésre, hogy ne legyenek elérhetők, mert ettől nagyon félnek, ettől rettegnek, mondhatnám a családokat. Sok család azért nem kér segítséget. A gyermeki szolgálat attól fél, hogy a segítség helyett majd el fogják venni a gyerekét, uh-huh. vagy védelembe veszik, hogy valami hatósági intézkedés lesz.
Ez egy fordítva elsült eszköz. Mert ugye azt lehetne mondani, hogy ha a kiemelés a gyerek érdekeit szolgálja, akkor az a megnyugvással együtt kell, hogy működjön. Tehát én nem így gondolom, hogy a gyakorlat nem így erről szól, gondolom.
Sajnos nem. Ez, hiszen sokszor azt mondják, hogy minek szül ennyi gyereket, stb. Ezek a családok nagyon szeretik a gyereket maguk módján. Tehát nem arról szól a történet, hogy ő szándékosan akar rosszat a gyerekének, szándékosan hanyagolja-e, hanem az élethelyzetéből ez következik törvényszerűen.
Elveszik tőle a gyereket.
Hát a legvégén ezt élik meg. Emiatt nyilván van egy tartó, de a gyermekvédelem azért a gyermekügyi szolgálatnál nem erről szól igazából, szerencsére. Ez kivételesen a szükségesnél valószínűleg, hogy sokan kevesebben vannak a szakellátásban, akik ezelőtt 15-20 vagy 30 évvel ezelőtt már réges-régen szakellátásban lettek volna a gyermek otthonokban, azok most otthon vannak. Uh-huh. Tehát sokkal magasabb az inger küszöbünk, sokkal több gyermeki veszélyeztettséget elvisel a társadalom. Nem bár hogyha veszélyeztetve vannak 2-3-4 évig, lehetnek otthon azok a gyerekek.
Csak a hallgatóknak szeretném mondani, hogy van egy alapellátás, ami minden helyi szinten ugye a gyerekek helyzetére próbál reagálni, a szakellátás pedig az, ahol már a gyerekeket egy komolyabb gyermekvédelmi probléma esetén foglalja.
Kiemelték a családból.
Már elvitték a családból, ideiglenesen vagy hosszabb időre, nevelőszülőköz vagy egy otthonba, és ott próbálnak valami módon a gyerek fejlődését valamilyen módon segíteni, támogatni, és valamilyen módon figyelni a családot arra, hogy mennyire fogadókész. Ideális esetben talán, hogy vissza is érkezel a saját családba.
Van, van ilyen sikeres eset is természetesen. De a gyermeki szolgálat igazából arról szól, hogyha valonnan jelzés érkezik felé, hogy van valóban egy veszélyeztetett gyerek, akkor elkezdik a családnak olyan támogató hálót szervezni köréjük, hogy tudjanak működni, megoldódjon a problémák. Na tudjuk, a Magyarországon azért nehéz, mert nincsenek eszközök, mint mondtam, jövedelem hiány miatt nem tudunk munkát adni, mert nem tudunk magasabb bért adni, ami a problémákat megoldaná, ezért más területeken próbálunk segítséget nyújtani számukra, elsőbb a gyerekek számára olyan foglalkozásokat, ami esetleg kicsit pótolja a családi szocializáció, a családi nevelés valamilyen módon megpróbálja pótolni valamilyen alternatívát.
Ez a szakellátásról beszélsz most?
Nem, most még a gyermekszolgálat. Egyelőre még a gyermekszolgálatról beszél. Visszatértem oda, mert hogy ez a gondozás egy önkéntes együttműködésen alapuló írásos szerződés a családdal. Uh-huh. Megállapodunk azzal, hogy van ez a probléma, és ezért fogunk dolgozni, hogy megoldódjon, én ebbe fogok segíteni, ön pedig ezt meg ezt fogja megtenni. Mondok egy szélsőséges példát, én hozzásegítem ahhoz, hogy a lehető szociális juttatások meg ellátások, amik vannak, megkapja, a gyerek számára biztosítok foglalkozásokat, csoportba bevonom, nyaralni elviszem, stb. Szülő vállalja azt, hogy elmegy mondjuk terápiás kezelésre, hogy ilyen terápiás problémájában, uh-huh. hogy apuka vállalja, elmegy alkoholkezelésre, ha szenvedélyi betegsége van, ezek szélsőséges, általában ennél kisebb és egyszerűbb helyzetek szoktuk adni, és akkor utána egy fél év múlva megnézzük azt, hogy van-e tényleges változás, ő hogy érzi, történt-e változás, az iskola hogy érzi, a gyereknek javult-e a magatartása, a tanulmány eredménye, és ez a dolog ez sikeres, megoldott a probléma, akkor megszűnik. Na most, hogyha nem sikerült megszüntetni, és azért nem sikerült megszüntetni a problémát, mert a szülő nem volt együttműködő. Mondjuk a szenvedély betegsége továbbra is fennállt, nem ment el kezelésre, emiatt a gyerek veszélyeztetve van, mert agresszív, meg kiabál otthon, meg leteremti, meg néha bántja a gyereket, akkor javasolja a gyermeki szolgálat, hogy vegyék úgynevezett védelembe a családot, ami azt jelenti, hogy egy hatósági intézkedés keretén belül a gyámhivatal a kötelezettséget fog elérni, most már nem fogja azt mondani, hogy menjen rá, hanem kötelező, hogy vegyen igénybe az ideggondozott, vagy a elgondolkodó kezelés. Ha ezt nem teszi, itt a fenyegetettség az, hogy akkor a gyermeket fogják kiemelni a családból, mert más eszköz nincs, bírságolja. Uh-huh. Nem bírságolhatja, de kiemelheti a gyereket a családból. De ez a fenyegetettség áll föl, és ez a védelembevétel után is, ezt a gondozást, ezt is gyermekjogi szolgálat csinálja, amikor már ugye a szülő nem önként működik vele együtt, hanem kötelezve arra, hogy működjön együtt, jöjjön el, beszéljék meg a problémákat, menjen el a szülő értekezetre, a gyerekénél figyeljen arra, hogy belenek a tanszerei, hogy időben felkeljen, hogy megjelenjen az iskolába, stb. Tehát ezek már kötelező egységként jelennek meg a szülő számára. Aztán, hogyha még sincs eredmény, a gyerek mégsem lesz kiemelve a családból, hanem mondjuk például visszakerül alapellátásba, gondozásba, aztán megint védelembe, vagyis lehet huzamosan ideig veszélyeztetve, mert a társadalomnak nem érte ezt az inger küszöbét, amikor azt mondjuk, hogy na most már vegyük el ettől a családtól, mert olyan sok gyereket akkor el kellene venni, hogy mert 250 ezer gyerek van hivatalosan veszélyeztetve folyamatosan, akkor azt a 250 ezer gyereket lehet, hogy el kellene venni a családjától, és akkor mi lenne a ellátórendszer, hogy annyi gyereket elvennék a családjától. Nem jó megoldás, a családokat kellene alkalmasítani, segíteni, ami az eszközök kellene, amik ma nincsenek.
Igen, csak tulajdonképpen ilyen szempontból a család sakba tartásáról szól gyakorlatilag az egész történet, és nem pedig arról, hogy mi történik a gyerekkel, mert